Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz híveivel, meghallgatva hozzá kiáltok. Kegyelem, irgalom és békesség nektek bőségesen, Istentől, a mi atyánktól, és az egyszülött fiától, a mi Úrunktól, drága megváltóunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 66. Zsoltár első verset, amely így kezdődik.
Könyvéből olvastam, hanem a Zsoltárok könyvében imádságokat
csodákat a szíveivel, meghallgat az Úr a hozzáfiát, a felindultok is ne létezhetek, gondolkozzatok el a fekvőhelyeteken, és csillapodjatok.
Ilyen Isten is, nem?
De azt mondja a 103. Zsoltár Isten, hogy irgalmas és kegyelmes az Úr. Késedelmes a maradva és hosszú bűről. Nem haragszik mindig, de elengedi néha maradéknának vétét. Tehát ugye az Úr sem haragszik mindig. Ha bevalljuk, amit rosszat tettünk, akkor elengedi a mi vétünket. A Úr szeretne minket megbocsátani a vétünket. Jó, ott megbeszéltük, hogy a szülővel szemben mi a helyes. Ezt ugye lelkismeretünkben érezzük is, hogy mit kell tennünk, így milyen szorú helyzetben. A Zsoltáros is mond valamit, hogy ha úgy érezzük, hogy Isten ellen léteztünk, vagy úgy érezzük, hogy bajban vagyunk és nincs segítség, akkor mit tehetünk? Mi az, ami megnyugtat bennünknek? Igen? Mit tesz a Zsoltáros? Már elmondta többször a Zsoltáros micsodák. Tudjátok, mi az instant kávé. Nem tudom kell főzni, hanem csak a kávéból beletesz a csészében, biztos láttátok már a szüleim. De én mondhatnám, hogy nem kell a kakaót, az instant kakaót, nem? Nem kell ott sokáig főzögetni a kakaóborral, a tűzhelyen a tejet, hanem csak berakod a bögrébe a kakaóbort, rá még hideget is, ha rányok a tejet, kész a kakaó. Ugye instant, gyorsan kész van. Az imának is van egy ilyen gyors hatása, instant hatása, de nem a bajban vagyunk, vagy rosszat tettünk, akkor nem bújdokolunk, nem félünk és szorongunk, mert még álmatlansághoz is vezet, hogy nem tudunk elaludni az álmunknak, hanem Istenhez imádkozunk. Ugye Zsoltán is azt mondta, hogy inkább csendesedjetek el, inkább csendesedjetek el fekvő helyeteken, és imádkozzatok. És ha a szívünket kiüljük Isten előtt, akkor annak van egy instant hatása, és pedig az, hogy az Úr elkezd megnyugtatni. Jó, próbáljátok, hogy megkérni, de úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy te szerető mennyei atyánk vagy, és bármilyen helyzetben is vagyunk, te szeretően közelítsz hozzánk, hiszen nem azt akarod, hogy megbüntess bennünket, hanem azt, hogy megsegítesz bennünket, hogy kiemelj a bajból, vagy éppen megments bennünket, hogyha rosszat tettünk, és rossz úton van az életünk. Köszönjük ezt neked, és add, hogy amikor szól a lelkismeretünk, vagy szól hozzánk a te ígéd, vagy hogyha a félelmekben és szorongásban vagyunk, és úgy érezzük, hogy nem tudjuk, hogy mit kell tennünk, vagy nincs segítség, akkor add is van eszünkbe azt, amit te mondtál most nekünk, hogy csendesedjünk el fekvőhelyünkön, és hozzád kiáltsunk, hozzád imádkozzunk. Úrunk, ez nagyon nehéz tennünk kétségbeesett helyzetünkben, de te azt mondtad, hogy csodákat leszel híveiddel, és megsegítesz, ha hozzá kiáltunk. Úrunk, add, hogy kiáltsunk hozzá, se a magunk erejével, magunk gondolataival, lehetőségeivel bízunk. Mert mi oly kicsinek vagyunk, és oly korlátozottak a lehetőségeink, de te olyan hatalmas vagy, hogy bármit megtehetsz, amit akarsz. Add, hogy hozzád kiállítsunk, Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Folytassuk tovább Isten tiszteletünket, a 368. dicséret első három versét énekeljük. A 368. dicséret így kezdődik, jövel szeretnénk Isten.
helyünkön elcsöndesedve fohászkodjunk. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Isten igét hallgassuk meg most az Ószövetségi Szentírásból, Bibliaolvasó kalauzunkba mai napra ajánlott Zsoltárból hallgassuk meg a negyedik Zsoltár szavait Istenre figyelő szívvel.
Esti imádság. Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem. Szorult helyzetemből adj nekem hitet. Könnyű rajtam, hallgass meg imádat. Ti emberek, meddig találták a dicsőségemet? Meddig szeretitek az üres beszédet? Meddig törekedtek még hazugságra? Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz szívével. Meghallott az Úr a hazugságjától. A felindultok is, belékezzetek. Gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, és csillagodjatok el. Igaz áldozattal áldozatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna ország világossága Úrvé. Nagyon örök a szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és búrjuk. Végére fekszem le, és el is alszom. Mert csak Te adod meg, Uram, hogy biztonságban lehessen.
Az Isten igaz beszéde, az Ószövetségi Szentírás szavai. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük a Te buzdító, kegyelmes szavaidat. Köszönjük, hogy ez a Zsoltár nem csak azt leplezi le, hogy milyenek vagyunk mi, és szorult helyzetünkben mi mindent teszünk, felindultságunkban, kétségbeesésünkben, ilyenkor még leborulnunk is nehéz, hanem csak tehetetlenül csapkodunk, kapkodunk, hogy amit még tudunk, megtehessünk. Urunk, most jöttünk hozzád, hogy abba hagyjuk ezt. Add, hogy magunk mögött tudjuk hagyni a hétköznapjaink gondját, vagy a tegnapi nap gondját, vagy a ma reggel gondját. Add, hogy le tudjuk azt zárni, ami mögöttünk van, Te veled, és most újat kezdeni veled, és előre tekinteni. Mert bizony Te csodákat tudsz cselekedni híveiddel. Köszönjük, hogy Te vagy a jövőnk, Te vagy az, aki ezt nyitottá teszed, a lehetőségek tárházába teszed a mi jövőnket. Mert tudunk, hogyha magunkra néznénk, akkor jövőnk se lenne, hanem csak mindig ugyanazt produkálnánk, amit eddig újra és újra, és nyomorúságunkban küzdenénk, amíg tart ez a földi élet. Köszönjük, hogy vagy nekünk, köszönjük, hogy kijelentetted magadat, és még hogyha szenvedünk is, akkor sem kell egyedül szenvednünk, mert Te ott vagy velünk, Te jelen vagy, és Te cselekszel, ahol segítségül hívnak. Jöttünk hát, hogy segítségül hívjunk Téged, jöttünk, hogy Neked adjunk igazat. Jöttünk, hogy a Te beszédeddel, az igazsággal tápláljuk a mi lelkünket és értelmünket, és arra hallgassunk, nem mások igazságaira, ne a saját szívünkre, vagy a megszokott gondolkodásmódunkra, hanem Rád. Add ezt meg nekünk kegyelmesen, Istenünk, és szólj hozzánk, bocsáss meg bűneinket, vegyél el belőlünk minden gátló tényezőt, ami akadályozza a Te utadat, ami gátolja a Te igéd megértését. Könyörülj rajtunk, és hallgass meg bennünket, Jézusért kérünk. Amen. Isten igének a hallgatására készülve énekeljük a 185. dicséretünket, szép húsvéti énekünket. Feltámadt a mi Urunk, él, és ma is ugyanúgy számíthatunk rá. Fennállva énekeljük el 185. dicséretet. Thank you. Istennek szeretett népe, Istennek az a beszéd, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy Szent Lelke segítségével hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott ószövetségi szakaszban, 4. Zsoltárban, és hozzáolvasok egy rövid részletet, Bibliolvasok kalauzunk mai újszövetségi szakaszából, a Korintusiakhoz írt 2. levél 11. részének 30. versét. Így tesz tanulságot a saját maga szorult helyzetéből Pál apostol. Ha dicsekednem kell, a gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Ha dicsekednem kell, a gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Az Úr tegye áldottá és gyümölcs termővé igéjét, ami szívünkben foglaljunk helyet. Isten szeretett népe, a mai ige hirdetésnek azt a címet adtam, hogy erőtlenségben. De mondhatnám többes számban is, erőtlenségekben. Vagy kiegészítve, erőtlenségekben járva. Ugye, ha erőtlenségekben járunk, akkor az borzasztóan zavar bennünket. Ugye úgy érezzük, hogy az a kevés ráhatást, kontrollt, amit gyakorolhatunk az életünkön, hogy tervezünk, szervezünk dolgokat, elintézünk dolgokat, még az a kevés sincs immár a kezünkbe. Ugye sokszor így érezzük szorongatott helyzetben, hogy teljesen kicsúszott minden a kezünkből, nem tudunk mit tenni, vagy ha tehetnénk is, elbizonytalanodunk, hogy azt kell tennünk, vagy tehetünk bármit is, helyesen amit teszünk. Dávid egy ilyen szorongattatott helyzetben mondja a 4. Zsoltárt, mint imádságot, és úgy is mondhatnánk, hogy a szorongattatott helyzetben megélt haragról, indulatokról szól. Föltehetjük egyből a kérdést, hogy vajon bűne a harag? Önmagában nem, de bűnre vihet bennünket. De Isten féltőn szerető Isten, és ő is elszomorodik és haragszik az ő népének elrontott dolgain. Tehát mondhatjuk, hogy ha Isten az ő szent és igaz felindultságában tud haragudni, akkor önmagában nem bűn a harag. Na de Isten haragja és a mi haragunk között nagy különbség van. A Biblia azt mondja, hogy ember haragja nem munkálja Isten dicsőségét. Az Isten haragja, az Isten ítélete, ha szól, ha megállít bennünket, az üdvös harag. Hiszen, ahogy múlt héten is tanultunk róla, Isten szerinti megszomorodáshoz vezet, ami az életünk megújulásához, megtéréséhez vezethet, megújult élethez. Tehát Isten haragja szolgálhat. Ilyen jó célt a mi haragunk már kevésbé. Természetesen mi is, mint jó szülő, haragudhatunk ilyen építően a gyermekeinkre, haragudhatunk akár a házastársunkra is, hiszen van, amikor nem tudjuk mással fölé ébreszteni, vagy láttatni, hogy nincs minden rendben, és valami, hogy másképp kellenének menni a dolgok. De azt mondja, a Biblia emberi kapcsolatainkra nézve, az Efézus 4.26-ban mondja Pál, hogyha emberi kapcsolatainkban van jelen a harag valami miatt, haragudjatok, ám de ne vétkezzetek, ne menjen le a nap a ti haragotokkal. Tehát próbáljátok még aznap elrendezni személyesen, megbeszélni, kiengesztelődni, kibékülni, ha nincs rá lehetőség személyesen, akkor az ember Istennel mindenképpen megteheti azt, hogy kiengedi a szívéből a haragot, és vagy bocsánatot kér Istentől, és kéri, hogy az a másik is bocsásson meg, akivel nem tud személyesen még aznap találkozni, vagy ha téged bántottak meg, akkor te bocsáss meg, és engedd ki a haragot. Haragudjatok, ám ne vétkezzetek, ne menjen le a nap a ti haragotokkal. Ez nagyon fontos. Ugyanakkor ez a Zsoltár nem ilyen helyzetekről szól. Hogy említettem is a gyerekeknek, nem tudjuk, hogy mi volt az a helyzet, ami Dávid életében történt. Lehet, hogy beteg volt, lehet, hogy az bántotta a szívét, hogy a szárazság miatt éhínség volt az országban, és sokan a halál szélére jutottak. Ugye mai nyelvre fordítva egyre többen megélhetési gondokkal küzdenek, vagy éppen az ellenség üldözte. Vannak írásmagyarázók, akik azt mondják, hogy amikor a saját fia Abszalom lázadt föl ellene, és királyságára tört, akkor imádkozott ebben a helyzetben Dávid. Tehát ebben az értelemben lehet a saját emberi kapcsolatainkra is vonatkoztatni ezt a Zsoltárt, de sok más szituáció is lehet, amikor ilyen szorult, szorongattatott helyzetben érezzük magunkat, erőtlenségben járunk, kilátástalanok vagyunk a megoldást illetően. És ez a fajta szorongattatás, félelem mit okozhat bennünk? Ha csak a Zsoltár szövegéből indulunk ki, akkor is nagyon is magunkra ismerhetünk, mert bizony ez a fajta szorongás okozhat álmatlan éjszakákat. Aztán indulatokat kelthet. Ugye az indulatokból akár dükkitörés is lehet, amikor csapkodunk vagy vagdalózunk. Ilyenkor szoktunk ugye beleszállni, megsérteni, megbántani a hozzánk legközelebb állókat is. Vagy azt is említi a Zsoltár, hogy szorult helyzetben még az ember hazugságra is képes. Bár itt Dávid az ellenségeire mondja ezt, de nyilván önmaga is szembesült ezzel, hogy még az ember magának is tud hazudni ilyen helyzetekben. Ugye mondja, hogy meddig törekedtek még hazugságra? Meddig szeretitek még az üres beszédet? Meddig gyalázzátok dicsőségemet? Ugye olyan gondolatokra és cselekedetekre is vetemülhet az ember ilyen helyzetekben, hogy tulajdonképpen, ha nem is közvetlenül vagy direkt módon, de Isten dicsőségét gyalázzuk, vagy éppen a hitetlenségünkről teszünk tanúbizonyságot, és hazudunk önmagunknak, vagy arra is képesek vagyunk, hogy hazudunk másoknak, hogy leplezzük állapotunkat. És hát mindenki hozzáteheti a magáét, de szoktam mondani, hogy a lelki folyamatok törvényszerűek, nagyon jól leírja Dávid, hogy mi minden játszódik le az emberben egy szorongattatott helyzetben. Tehát álmatlan éjszakák, indulatok, és még hazugságok is önmagunknak és másoknak, és bizony, ugye a hitetlenségünkben Isten dicsőségét is gyalázhatjuk gondolatainkkal, indulatos cselekedeteinkkel, vagy éppen rossz Isten kihagyó döntéseinkkel. Tehát nagyon fontos tanítás van ebben a Zsoltárban a hétköznapi életünkre nézve. Egy biztos, hogy Dávid bármit is tett eddig ebben a szorult helyzetében, és mondjuk induljunk ki abból, hogy lehet, hogy tényleg itt az Abszalom lázadásról van szó. Gondoljuk el, hogy milyen lelki helyzet lehetett, mikor a saját fia valakinek így ellene támad. És mondjuk nem csak arról van szó, hogy megszerezze apucinak az üzletét, vagy apucinak a pozícióját és rangját, hanem szó szerint a saját édesapja életére tör. Szerintem el sem tudjuk képzelni, hogy mit érezhetett, mit gondolhatott magában Dávid. Remélem, és biztos, hogy így is lesz, nem sokan fogunk ilyen helyzetbe kerülni. De ugye milyen buzdító az, hogy ebben a helyzetében is, ahol mondjuk normálisan egy szülő lehet, hogy azt választana, hogy elbújdokul a világ végére, és ott szomorkodik, vagy más indulatból hozott döntéseket is hozhatna, ehelyett Dávid végül leborul Isten előtt, és kiönti az ő szívét. Bár átitatja ezt a Zsoltárt a kétségbeesés, mégis Istenhez kiállt. Kiönti a szívét. Ugye ilyen kifejezéseket olvasunk benne, hogy hallgass meg, könyörülj rajtam Istenem, adj kiutat szorult helyzetemből. És miben találja meg az ő helyzetének a megoldását? Nyilván nem önmagában. Még csak nem is abban látja meg a megoldást, hogy hogy alakulnak a körülmények, hogy jaj de jó, hogy nem mindenki Abszalonnal van, hanem mellettem is maradtak még hűséges barátok, meg tisztviselők, meg katonák, és hát ebben azért van lehetőség, hogy végül győzök. Nem. Tehát nem erre figyel, hogy most milyen körülmények vannak, amik az én javamra fordíthatják ezt a tusát, vagy megtalálhatok egy kibúvót, egy kiutat, vagy egy cselt, amivel javamra tudom fordítani a dolgokat. Nem erre tekint. Pedig mondhatnánk, hogy néha Isten a körülmények alakításában is megmutatja a kiutat egy-egy szorult helyzetből, de nem ez az első, amit tennünk kell, hanem az, amit Dávid tesz, hogy leborul és kiönti a szívét, haragját és indulatát is Isten színe elé. És mi az, ami kezdi fölépíteni az ő lelkét ebben a nyomorúságos helyzetben? Persze most bölcs, ha mindenki megkeresi a saját életében, hogy mi az a helyzet, amiben most vagy, amiben hasonlóan érezhetsz, mint Dávid. Lehet, hogy gyászban vagy. Lehet, hogy krónikus betegség tesz egyre szomorúbbá. Vagy a családodban történt valami. Vagy éppen kilátásra a helyzeted anyagilag. Megélhetési gondok vannak. Vagy a legközelebbiekkel való emberi kapcsolataid vannak rossz állapotban. Mi az? Mi az a te helyzeted, amiben most vagy? Vagy lehet, hogy nem most vagy éppen benne, hanem régóta benne vagy, de igazából nem foglalkozol vele, egy kicsit szőnyeg alá söprötted, de nem oldódott meg magától. És lehet, hogy rosszabb állapotban vagy, mint voltál. Mi ez a helyzet? Borulj le te is, és önts ki a szívedet az Úr előtt, mert igen kegyelmes és irgalmas az Úr. És ami kezdi fölépíteni Dávidnak a lelkét ebben a helyzetben, az nem más, mint Isten személye. Nem más, mint az, mint aki Isten, az ő karaktere. Ugye mondtam már nektek, hogy ez a garancia mindenre ugyanis egyedül, hogy kicsoda Isten, milyen Isten ő, milyen Urunk ő. Semmi másban nincs garancia, se a pénzedbe, se a kapcsolataidba, se a rangodba, se a családodba, semmi garancia nincs, hogy segítséget fogsz kapni, és kijötsz a szorult helyzetedből, vagy meg fogsz gyógyulni, vagy megoldódnak dolgok. Semmi garancia nincs. Végesek ezek a lehetőségek, és múlandók. Ma vannak, holnap nincsenek. Amiben egyedül garanciánk van, hogy nem vagyunk magunkra hagyva a szorult helyzetekben, az Isten személye, hogy kicsoda ő, és hogyan cselekszik velünk. Mondtam régebben azt, hogy ha Bibliát olvasunk, ez legyen az első mindig. Ne az, hogy mit mond nekem mára ez, milyen buzdító üzenetet. Ugye kicsit hajlamosak vagyunk ilyen horoszkópszerűen hozzányúlni az igéhez, hogy keresztények nem horoszkópot olvasunk, hanem Isten igéjét, mit mond mára. Nem ez ebben van az üzenet, hanem az első soron az az üzenet, hogy kicsoda Isten, hogyan, mit mond Istenről. Ha ezt a rövid zsoltárt végig nézzük, nem tartozik, sőt, az egyik legrövidebb zsoltár a Bibliában, ennél már csak egy-két zarándok ének, ami rövidebb. Ebben a kis zsoltárban én 8 dolgot soroltam föl, hogy mit mond Istenről. Tehát legyen mindig ez a kérdésünk Isten igéhez, mit mond Istenről, kicsoda Isten, hogyan cselekszik velünk. Azt mondja, hogy igazságos, Csodákat tesz híveivel. Meghallgat, ha hozzá kiáltunk, ha kiöntjük a szívünket. Fényt és világosságot hoz az életünkbe, azaz vezetést, tiszta gondolatokat, úgy, ahogy szoktuk mondani, hogy látni fogod a fényt az alagút végén. Aztán örömet, mégpedig nem is ideig óráig tartót, mert ideig óráig tartó örömet még a bűn is tud adni az embernek, ugye, amiből aztán lesz a szenvedélybetegség. Nem ideig óráig tartót. Aztán békességet, olyan békességet, amit nem vesz el a körülmény, és biztonságot. Tehát ő nála van a mi biztonságunk, békességünk, örömünk, ő a mi világosságunk. Meghallgat, csodákat tesz, igazságos. 8 dolog, de ha szétbontjuk egy kicsit, akár 10-et is találunk benne. Testvérek, ebben van a mi igazi élő reménységünk, hogy kicsoda az Úr, és hogyan cselekszik velünk. De ahhoz, hogy elnyerjük ebben a vígasztalást, és elnyerjük ebben a segítséget, és a kimenekedést abból a helyzetből, amiben vagyunk, mert legyen bár szó kísértésről, vagy bármilyen más szorongattatásról, azt mondja a Biblia, hogy ő megadja azzal együtt a kimenekedés útját is. De ahhoz, hogy a kimenekedés útját elnyerjük, be kell ismernünk korlátainkat. Be kell ismernünk korlátainkat. Ha beismerjük a mi gyengeségünket, ha belátjuk, hogy erőtlenségünkben járunk, akkor sokkal inkább tudunk Istenre hagyatkozni, az ő erejére, és kérni a segítségét és vezetését. Nem tudom, hogy olvastátok-e a mai szakasszal kapcsolatban a Bibliaolvasó kalauz magyarázatát. Nagyon tetszett nekem, egy történetet ír le röviden. A szocializmusban, a 70-es években egy lelkész mondta magáról, beismerve az ő korlátait és gyengeségeit, erőtlenségeit, ezt mondta, hogy nekem sokkal többet kell imádkoznom, mint a többieknek, és sokkal inkább Istenre kell hagyatkoznom, és íme még mindig ő csinálja a legjobban. Tehát nem egy sikertelen lelkészről volt szó egyébként, csak ilyen emberi szempontok szerinti gyengeségei voltak, gondolom, gyenge volt fizikailag, betegségei lehettek. És ebben az erőtlenségeinkben Isten mégis megdicsőítette magát, és azt mondta, hogy íme, még mindig ő az Úr csinálja a legjobban. Ugye ehhez hasonló vádak érték Pál apostolt is, hogy bizonyára nem igazi apostol, aki ilyen beteg, meg ilyen gyenge, meg ilyen kinézetű, meg ilyen gyenge beszédű. Tehát erről szól egyébként a korintusiakhoz írt második levél, hogy Pál apostol megvédi, tanúságot tesz arról, hogy ne arra nézzetek, hogy milyen erőtlen vagyok, hanem arra nézzetek, hogy ki küldött engem. Az Úr Jézus Krisztus küldetésében járunk, és íme még mindig ő csinálja a legjobbat. Olvasni fogjuk holnap a 12. részt, és Pál tovább viszi ezt a gondolatot. Ugye azt mondja a 11. részben, ha dicsekednem kell, ugye a szolgálatára nézve mondja, a gyengeségeimmel fogok dicsekedni. És olvasunk egy hosszú táblát arról, hogy mi mindenen ment át az apostol. Ezek is olyan nyomorúságok, ami legtöbbünkkel nem fog megtörténni. És mondhatjuk azt, hogy az apostol se volt kivétel, olyan, illetve nagyobb nyomorúságokon ment keresztül, mint mi az életünkben eddig, vagy ezután fogunk. És mondja Pál is, hogy ezekben a nyomorúságban kiáltott Istenhez, van amiben megmentette őt, ugye megmenekült a haláltól többször, és van amiben pedig benne hagyta őt. Tehát, hogyha valamiben úgy érzed, hogy régóta küzdesz, Isten benne hagyott téged még, az nem azt jelenti, hogy nem hallgatott meg, és nem fog semmi történni, és nem fog cselekedni. Ugye Pál a saját betegségére nézve mondja ezt, hogy háromszor kértem az Urat, hogy távozzék ezzel tőlem, de ő inkább ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy Isten erejének megdicsőülése benne azzal kezdődött, hogy elismert, hogy erőtlen, és hogy korlátai vannak. És Isten akkor dicsőítette meg magát benne, mert az Isten ereje az ember erőtlensége által mutatkozik meg. És hogyha ezt elnyerjük, hogyha ezt megtapasztaljuk, mert hittel és bizalommal ráhagyatkozunk, akkor azt is fogjuk tudni, hogy ő nem fogja hagyni, hogy mindörökké ebbe a helyzetben maradjunk. El fogja hozni a felüdülés idejét, mert Isten az ő gyermekei nyomorúságának mindig határt szab. Nem hagyja benne őket. Erről szól az egész Biblia. Csak két élményt. Ugye az egyik a egyiptomi szabadulás, a másik a babiloni fogság. Ugye Egyiptomban majd 500 évig, 480 évig volt Isten népe. A babiloni fogságban is majd egy évszázadot. És nem hagyta őket mindvégig benne, határt szabott, és elhozta a felüdülés idejét. És miközben az ember hagyja, hogy Isten cselekedjen, keresi, hogy ez a helyzetében Isten mit akar cselekedni, mit akar megmutatni, mit akar kiformálni benned, mire akar elvezetni, mit akar meggyógyítani. Ebben a keresésedben meg fogod találni a belső örömet, ami olyan örökkévaló, amit nem vehetnek el a körülmények. Folytatja Pál később, és azt mondja, hogy ez a titok cserépedényekben van. Ugye ez a cserépedények mi vagyunk. Mi vagyunk azok a közönséges cserépedények, amik nagyon törékenyek, könnyen lecsempülnek, elrepednek, nem tudnak olyanok lenni, mint régen voltak, amikor fiatalok voltunk, nem tudunk tökéletesek lenni, de Istennek ez a titka és ereje a cserépedényekben van elhelyezve a te életedben. És Isten ereje, még hogyha megrepett, eltört cserépedény is van, meg fog mutatkozni benned, ha elismered korlátaidat, kiöntöd a szívedet, és kéred, hogy Isten cselekedjen veled. Ugye az fogalom, és végül ez az utolsó gondolat, azt fogalmazza meg Dávid is az imádsága utolsó részében, hogy hát azért is olyan nehezen éljük meg a nyomorúságainkat, mert ugye ez van bennünk ilyen öntudatlan módon, és hogy boldogok akarunk lenni, tartósan boldogok akarunk lenni itt a földi dolgok, földi életünkben. Sokan mondják, bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk. De aztán el is ismeri nem csak a korlátait, hanem ennek a feltételezésnek, ennek a romantikus, talmi álmodozásnak a végességét Pál, amikor, vagy Dávid, amikor azt mondja, de nagyobb örömöt ad szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk is boruk, ugye akik gazdagok. Mert hát ugye azt gondoljuk, hogy aki gazdag, az boldog, de mennyire nem így van. Hanem amit te adsz, az az, hogy békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. A boldogság az mindig csak viszonylagos és időleges itt a földön, és nem fog örökké tartani a halálunk napjáig. A nyugati élet se hozta azt el, hogy boldogan élünk, aztán majd egyszer hosszú élet után boldogan meghalunk. Nem így van, nem igaz. Viszont a földi nyomorúságokban a belső öröm örökkévaló lehet, amit Istentől kapunk, és az ő ereje, amit megdicsőít bennünk, hogyha ha kérjük, hogyha elismerjük korlátozottságunkat. Tegyünk így, mint Dávid, és ne felejtsük el, hogy mindaz, amiben vagyunk, Jézus azért is meghalt a kereszten. Azért is áldozott, de föltámadt, hogy azokban is velünk legyen mindörökké. És ne felejtsétek el, hogy Istennek az a célja, hogy a vele való kapcsolatunkban boldogok legyünk mindörökké, nem csak itt a Földön, hanem az örökké valóságban is. Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem! Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam, hallgass meg imámat! Ti emberek, meddig gyalázzátok dicsőségemet, meddig szeretitek az üres beszédet, meddig törekedtek még hazugságra? Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz híveivel, meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok. Ha felindultok is, ne vétkezzetek, gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, és csillapodjatok le, igaz áldozattal áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk, de nagyobb örömet ad szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk, mert békében fekszem le, és el is alszom, mert csak Te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Így legyen. Amen. Erőtlenségünkben kiáltsunk mi is az Úrhoz, énekeljük tovább a 368. dicséretet, annak 4., 5. utolsó két versét énekeljük most. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük a Te buzdító igédet, köszönjük, hogy nem kell feladnunk a lelki harcot, bármilyen nyomorúságban vagyunk is. Bocsáss meg, Úrunk, amikor a hozzánk legközelebb állókkal, és Te veled szemben is azt válasszuk sokszor, hogy magunkban forgatjuk a mi terhelt gondolatainkat, haragszunk rád is, még ha ki sem merjük mondani, csak azzal törődünk, hogy mi miben vagyunk, és mennyire nekünk van igazunk, és közben elmulasztjuk a gyógyulás útját. De köszönjük, Urunk, hogy Te segítségünkre sietsz, hogy bármikor kiönthetjük a mi szívünket neked. És Urunk, amikor kiöntjük a szívünket, add, hogy őszinték legyünk. Mert Urunk, mi annyit tudunk hazudni magunknak is, és még Te előled is elhallgatunk dolgokat, legalábbis azt próbáljuk. Pedig te mindenünket tudod, minden dolgunkat ismersz. Nem rejtegethetünk előled semmit, de nem is kell, mert nem okozhatunk akármit is tettünk, vagy amiben vagyunk, meglepetést neked. Hiszen te tudod, Urunk, hogy kik vagyunk, és miben vagyunk. Add, Urunk, hogy ez a te tudásod, hogy így ismersz bennünket, ez nekünk vigasztalás legyen, és ahhoz vezető út, hogy öntsük ki a szívünket előtted, vigyük a mi nyomorúságunkat te eléd. Urunk, oly vigasztaló ez nékünk, aki vagy. Dicsétünk téged, mert igazságos, irgalmas és kenyelmes Isten vagy, aki meghallgatott a tiédet, ha hozzád kiáltanak. És nálad van, Uram, az erő, nálad van, Uram, a vigasztalás. Te tudsz világosságot adni, te vagy a mi menedékünk, te tudsz békességet és olyan örömet adni, ami el nem múlik a földi nyomorúságok között. Ez mind nálad van, és bocsáss meg, Urunk, amikor mégis mi a hétköznapjainkban nem nálad keressük azt. Bocsáss meg, amikor a saját gondolataink és a saját igazságunk rabjai vagyunk, és még mindig erőltetjük azt, amit mi gondolunk, amit mi akarunk. Bocsásd ezt meg nekünk, Istenünk, és kérünk, hogy úgy, ahogy Dávidnak megadtad a kimenekedést ebből a szomorú és igen fájdalmas helyzetéből, köszönjük, hogy ugyanígy meg tudod adni nekünk is. Ezért dicsőítünk téged, és ezért eléd borulunk, leborulunk előtted. Beismerjük, hogy porszemek vagyunk, por és hamu, amit bármikor elfújhat a szél. De Urunk, tudjuk, hogy tőled, nálad van a megoldás, és tőled kérhetünk bármit, amire valóban szükségünk van. Istenünk, elismerjük korlátainkat, és kérünk, te cselekedj az életünkbe. Nekünk pedig adj hitet és bizalmat, hogy tudjunk várni, amikor nem látjuk még a megoldást. Te benned bízni, akkor is. Urunk, segíts meg bennünket ebben, ilyen hívő szívet adj nekünk. És kérünk téged, hogy aki még nem bízta rád az életét, még mindig csak keres, még mindig csak hajtja az áldásokat, az a nyomorúságba juthat, tudja teljes bizalommal rád bízni magát, hadd tudjon újjászületni és megtérni. Az is hadd tudjon fölállni, aki elakadt a hit útján, de saját sebeit nyalogatja most, hadd tudjon veled ő is fölállni. Urunk, újítsd meg a mi életünket, add, hogy győztessen fölálljunk a nyomorúságainkban, és a te erődet és dicsőségedet megláthassák mások is rajtunk. Így dicsőítsd meg magadat bennünk és közöttünk, vigasztald a mi gyászolóinkat, gyógyítsd a mi betegeinket, szabadítsd meg a szenvedélybetegeket, vezest közösségbe a magányosokat. Te tudod, hogy kinek milyen szüksége van, be tudod tölteni minden szükségünket, és add meg ezt nekünk, kegyelmednek gazdagsága szerint, a Krisztus Jézusban, Istenünk. Amen. Most egy rövid csendben saját imáinkat vigyük az Úr elé. Jézusért kérünk, Atyánk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Most pedig fennállva mondjuk el az Úr Jézus imádságát együtt. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, emlékezzetek a húsvét fényében, hogy Jézus gazdag lévén szegényé lett értünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Amen. Vegyétek Isten áldását, Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet, és Istenhez térő szívvel énekeljük végül a 425. dicséretet.